Fülön lövöm. Telex bűnügyi podcastja.
A Fülön lövöm podcast adásában üdvözöljük dr. Steinbach Zsoltot, a Nyírő Gyula Kórház addiktológiai osztályának főorvosát, egyben pszichiáter addiktológusát, akivel arról fogunk beszélgetni, hogy a függőség, illetve a pszichiátriai zavarok, azok mennyiben kapcsolódnak a kriminalitás és egyáltalán a határsértő tevékenységekhez. Ennek pedig a kezdetén először is üdvözöllek, szervusz!
Szervusz!
Mivel ugyan a Nyírő Gyula Kórházban dolgozol most, de már évtizedek óta pszichiáter addiktológusként dolgozol, és ebből fakadóan a fővárosra nézve is, de egyáltalán a rendszerváltás utáni magyar pszichiátriai és addiktológiai kezelési rendszerről átfogóan tudsz véleményt alkotni annak köszönhetően, hogy még a Lipót mezőn kezdtél, aztán később a Merényi Gusztáv kórházban, ami most már egyébként a délpesti Centrum kórháznak egyébként Gyáli úti telephelye, folytattad pályafutásodat egészen egyébként az angyalföldi Tébolydából ma már Nyírő Gyula kórházzá avanzsálódott műintézményig. Szóval, hogy látod a kezelése az addiktológiai betegeknek és egyáltalán az addiktológiai problémáknak, zavaroknak, azok mennyiben változtak, mennyiben mások a Lipót mezőn, mennyiben voltak mások a Merényiben, és milyennek mutatkoznak most nálatok a Nyírő Gyula kórházban?
Oké, akkor egy kis történelmi visszatekintés. Ugye a rendszerváltás környékén három addiktológia működött Budapesten, ahogy mondtad, a angyalföldi Tébolyda, azaz a Nyírő Gyula kórház. Akkor a királyi magyar Tébolyda az Opni, a Sárgaház, és volt még a délpesti kórházban egy addiktológiai osztály, ez a három osztály volt nagyjából a rendszerváltás megelőzően is, de a rendszerváltás pillanatában ez a három addiktológiai osztály működött. Én a munkámat még a Sárgaházban kezdtem az addiktológiai osztályon, itt meg is emlékezek a első főnökömről, Takács Gáspárról, ő vezette a osztályt. Ez egy kis osztály volt a Sárgaházon belül, de egy nagyon jól működő osztály. Nem volt nagy ágyszám, azt hiszem talán 36 ágyon működött, tehát nem volt egy nagy osztály. A Sárgaház bezárása után mi azon kevés osztályok közé tartoztunk, ahol az egész terápiás tím egybe maradt, és mi csak földrajzilag költöztünk a Merényibe. Nem szokás jót mondani az Opni bezárásáról, de a Szent István Kórház, akkor éppen úgy hívták, egyesített Szent István Kórház Merényi Gusztáv terephelyén megkaptunk minden segítséget, és beindítottuk vagy folytattuk az osztály életét, sőt, még az ágyszám emelkedett 68 ágyra, meg voltak a személyi tárgyi feltételek, tehát elég jól ment. Időközben bezárták a délpesti kórház addiktológiai osztályát, majd ugyanerre a sorsra jutott a Merényi Gusztáv kórház, hogy jelenleg Budapesten addiktológiai osztály csak a Nyírő Gyula kórházból van. Kicsit mások a elvek, tehát más, talán az Opniba semleges volt, sokféle terápia volt, és nem volt a tím elkötelezedve egy terápiás irányelv szerint se volt mindenféle terápia, tehát széles spektrumba, és nem ezzel szemben mondjuk a Nyírő Gyula kórház egy kicsit a anonim alkoholisták, illetve az NA gyűlésekre, külső csoportokra, segítő csoportokra építi a terápiáját, tehát egy picit egyoldalúbbnak érzem itt a terápiás elveket, de működünk. Nagyjából talán ennyi különbséget tudok mondani most.
Vannak olyan, mondjuk úgy, hogy veterán szakemberek, mint te, aki mondjuk például mind a három telephelyet, illetve mind a három különböző műintézményt megjárta és túlélte?
Mind a hármat nem jártam meg, csak én, de azért még nem vagyok bármi, annyira bocsánat, veterán.
De hogy amennyiben legalábbis a Lipót mező Merényi, és most már a Nyírő, tehát azért az mégiscsak egy hosszabb hát szakmai karrierút.
Hát igen, ez azt jelenti, hogy valaki elhelyezkedett egy munkahelyen, és bezárt utána két munkahely, és így kénytelen volt mindent bejárni. De azért szerencsére meg annyira öreg nem vagyok, hogy ennyire nagy veterán legyek, de tény, hogy volt szerencsém így mind a három osztályt, a Dél-Pestiben nem dolgoztam, úgyhogy most pillanatnyilag ez az egy addiktológiai osztály.
A bezárást elkerülhetetlenül megélő a kollégád, az mondjuk mennyi van? Csak azért, hogy egyáltalán így a...
Hát lemorzsolódnak közönség. Ilyenkor a bezárásnál, van, aki nyugdíjban megy, valaki abba hagyja, vagy magán. Igazándiból a folyamatosságot, ha így képviselhetjük valamennyire az opniból elveket, akkor talán én vittem tovább a opni emlékét. De hát most nosztalgiázhatunk, ez már azért...
Nem, csak hogy ez azért fontos, mert hogy ennek a fajta ilyen közelmúltnak ugye nem sokan, mondjuk úgy, hogy a szemtanúi, vagy legalábbis a
elszenvedői nyugodtan mert kár a opniér is, kár a merényér is, de hát a nosztalgiázás... azt már el kell engedni sajnos.
Ennyire látod azt, hogy úgy, hogy pszichiáter és addiktológus is vagy, a jó értelembe vett kettős kódolás, az a fajta kettős diagnózisú beteg, aki egyfelől pszichiátriai zavarokkal is küzd, másfelől pedig egyébként addiktológiai problémák miatt is adott esetben a betegeddé válik, mennyiben sajátos életúttal rendelkezik, mennyiben lehet általánosítani, vagy mennyiben lehet azt mondani, hogy azok a kriminológusok, akik a kriminális karrierutat szeretik a függőkhöz és a pszichés zavarokkal küzdő emberekhez hasonlítani, azok hát csak inkább egy ilyen empirikus tapasztalat nélküli kedélyes házasítással, összegombolással élnek, amikor a te betegeidet, legyenek azok pszichiátriai vagy akár addiktológiai betegek, a kriminális személyekhez próbálják kapcsolni.
Erre azt tudom mondani, hogy a pszichiátriai betegek között a kriminalitás nem magasabb, mint a normál populációban, ez egész biztos. Tehát akkor erre mondjuk talán őket leválaszthatjuk. Az bejön, hogy a pszichiátriai betegek között jobban befut a addikció, tehát hogy valamilyen mentális betegség okán esetleg könnyebben nyúlnak szerekhez, de mondjuk nézzük, Magyarországon nyilván a legfőbb szer, azaz azért az alkohol az lényegesen nagyobb problémát jelent, mint a drogok, tehát ott már van érintettség, hogy a mentális zavarok között nagyobb számban fordul elő szerhasználat, tehát ez itt bejön, és akkor nyilván, hogy a szerhasználat nem, a szerhasználók egy része, az nyilván adott esetben előbb-utóbb összeütközésbe kerülhet a törvénnyel, tehát ilyen összefüggés van, de még mindig azt mondom, hogy szerintem az alkohollal sokkal több a... alkoholnak sokkal súlyosabb hatása van Magyarországon, mint a drogoknak. Tehát nyilván az ittas vezetés, súlyos balesetek, halálos balesetek azért sokkal nagyobb számban fordulnak elő, mint mondjuk bódult állapotban. Ezért azért ez szélesebb kör, és talán nyilván vannak azért olyan szerek, amik nagyon-nagyon költségesek, és előbb-utóbb a függő csak valami nem legális módon tudja fedezni a szenvedélyt, így nyilván mindenféle vagyon elleni bűncselekmények, hát meg önmagában az illegális szerhasználat már az maga egy bűncselekmény.
De innen nézve mondjuk a függő karrierút, hogyha egyáltalán beszélhetünk ilyenről általánosságban, vagy csak most munkahipotézisként, akkor az... az nagyon eltérő például az alkohol esetén, mint bázisszert használó személyeknél, szemben mondjuk az adott esetben más stimulánsokkal operáló betegekhez képest?
Igen, az jellemző, hogy az alkoholbetegek sokkal később kerülnek be a rendszerbe, tehát sokszor inkább úgy mondom, hogy a súlyos esetek is 30-as éveik végén, 40-es éveik elején. Azt szoktam mondani, hogy egy alkoholbeteg az karriert épít, jó esetben van állás, a családja, a gyerek, nyaraló, motorcsónak, minden, felépít egy karriert, és közben súlyosbodik a függősége, és akkor elkezdi a lefelé menetet, tehát hogy nyilván van esély rá, hogy megromlanak a családi kapcsolatai, elválik, elveszíti az állását, tehát nagyjából ilyen sablonos történetek szoktak végigmenni, aztán az, hogy albérletbe költözik, ha rosszabbul mennek a dolgok, akkor eljut akár a hajléktalan szállóig, tehát általában egy ilyen építkezés után van egy hol lassú süllyedés, hol mit tudom én, zuhanás, tehát általában ez akar jönni. Most a drogfüggők azok általában a fiatalabb korba kezdik. Ma már nem ritka nyilván, hogy már akár 12 évesen találkoznak a szerekkel, és mondjuk nagyjából ők korábban is kerülnek be az addiktológiai ellátásba, és nagyjából ugye a 30-as éveik elején kezdik el, megszabaduljanak a függőségüktől, és akkor, ha elmennek egy állásinterjúra, akkor nagyon sokszor az van, hogy 35 évesen az előző munkahelyek rovat az üres, mert mondjuk ők nem dolgoztak, nem bajlottak azzal, hogy családot alapítsanak, meg karriert építsenek. De nyilván azért ez a két séma, ez nem egy kőbevésett séma. Van példa arra is, hogy valaki 50 éves kor felett lesz függő droggal, meg nyilván fiatalon is el lehet kezdeni inni, de nagyjából azért így nagy ez a különbség a két karrier között.
Akkor, amikor mondjuk például nekem akár az osztály munkáját is, vagy akár mondjuk más, akár hajléktalan vagy addikciós, hajléktalan ellátás vagy addikciós pályaívet befutó ellátottakkal kellett foglalkoznom, akkor előszeretettel mondták mondjuk úgy, hogy szakemberek, hogy akár mondjuk a BMSK-i munkatársai, hogy az alkoholbetegek és az alkohollal napi szinten küzdő, akár hajléktalan ellátásban félig-meddig részeltetett emberek, azok az aktív munkavállalási életkor felső peremén, mondjuk úgy, hogy a nyugdíj kor határhoz nagyon közel vannak, viszont egyre növekszik azoknak az aránya, akik fiatalon már valóban, ahogy említetted is, kábítószer használóként kerülnek be ebbe a spirálba, és mivel tudom, hogy te egyébként a Diótörés Alapítványban is dolgozol, ezért az egy fontos és bennem felmerülő kérdés, hogy akár ott a Nyírőgyulában mennyire jelen való az, hogy mondjuk fiatalkorúként kerül be valaki kábítószer használóként, és egyáltalán ezen fiatalok, akik az alkoholbetegekkel szemben egyfelől már, ahogy te is említetted, az életpályájuk korai szakaszában függővé válnak, ők mekkora hányadát képezik mondjuk a fővárosi függő populációnak, ha egyáltalán ezt lehet így nézni minden látencia ellenére, és ez mennyire egy növekvő, vagy mennyire egy nehezen megbecsülhető szegmense.
Ez a legjobb szó, hogy nehezen megbecsülhető, de nagyjából majdnem minden addiktológiai osztály, ami nyilván mondjuk drog- és alkoholbetegeket kezel, ott általában mindig az alkoholbetegek lényegesen túlsúlyban vannak. Ez a drogbetegekkel szemben, ez nagyjából az osztály dinamikája miatt is így kezelhető jól egy osztály, de mint mondottam, az alkohol probléma azért lényegesen nagyobb, és...
Vagy adott esetben jobban látható a jelenlegi szervezetrendszer alapján, hiszen mondjuk a diótörés az egy kicsit, mintha egy nis piaci rést próbálna igen, megvalósítani.
A diótörés azért mondjuk volt állami gondozott fiatalok Tehát úgy mondom, hogy olyan fiataloknak próbál segíteni, akiknek nincsen családi hátterük. Gyakran ez a kör szerhasználó már az intézeti idejükben, tehát ott találkoznak először viszonylag fiatalon a drogokkal, vagy éppen az alkohollal, tehát hogy valamivel biztos találkoznak, tehát ez egy speciális kör. Ezekre a betegekre nagyon az ellátórendszer nincs felkészülve, tehát hogy úgy mondom, ezek problémás betegek.
De mondjuk abból fakadóan, hogy mondjuk akkor, amikor ha egyébként akár hajléktalan ellátásba belekerülnek ilyen fiatalok, még akkor is, hogyha én emlékszem, hogy mondjuk például a nappali melegedőben, amikor dolgoztam, vagy éjjeli menedékhelyen, ugye hiába van adott esetben TB számuk, 18 alatt ugye nem lehet még nem csak alacsony küszöbűbe, más ellátóba sem beengedni őket, mint fiatalkorúakat, hogy ugyanakkor viszont ti kezelhettek, illetve kezel a Nyírő Gyula addiktológiája a fiatalkorú szerhasználókat.
Inkább úgy mondom, hogy volt egy korszakunk, amikor kezeltünk. Nem sok beteg volt egyszerre, általában maximum 3-4 ez a csúcs, akik ilyen 16-17 évesek voltak. De be kell vallani, hogy ezek nem voltak sikeres kezelések. Nagyjából amikor még ilyen fiatal a szerhasználó, akkor sokkal inkább külső nyomásra kerül be a rendszerbe, tehát igazán nem motivált a változásra. Vagy egy iskola, vagy valami miatt ráerőltetik, hogy el kell menned erre.
Egy hatósági eljárás akár, hát, vagy?
Talán az is, hogy egy hatósági eljárás, van olyan nyilván, hogy talán a hatósági eljárásnál ez egy enyhítő körülmény, hogyha mondjuk sok bolti lopása volt a szerhasználat miatt, elképzelhető, de az a helyzet, hogy a kezelés eredményessége az nagyjából a motivációtól függ. És azt szoktam mondani, hogy a drogoknál el kell jutni oda, hogy már maga felismeri azt, hogy ez már nem is olyan jó, egyre többbe kerül, tehát hogy úgy mondom, hogy egyfajta csalódást, ami kell a szakításhoz, hogy már egyre több kiábrándító élménye legyen a szerhasználattal kapcsolatban.
Mivel a korábban, amikor akár a nyilvánosságban, akár ilyen média szerepléseidben beszéltél például szerhasználókról, akkor az egyik ilyen meghatározó emlékem az pont az, amikor például ADHD és hiperaktív betegekről beszéltél, amivel kapcsolatban engem teljesen meglepett az, hogy habár én magam is az eredeti iskolai élményeimből is emlékszem, a nevelési tanácsadóhoz adott esetben akár velem együtt oda került srácokról, és aztán később szocmunkásként is azt tapasztaltam, hogy a hiperaktív vagy ADHD-s jegyeket tanúsító emberek azok mondjuk úgy, hogy felül voltak reprezentálva, ezt aztán néha egy-egy ilyen kriminológiai vizsgálat is megerősítette, akár Kanadából, akár a Nyugat-Európából, hogy a börtönbe akár előzetes letartóztatásba, akár más fogvatartás miatt a vizsgált longitudinális vizsgálatokban a populációnak egy jelentékenyebb része ADHD-s, mint sem attól eltérő, hogy mégis ezek az ADHD-sok sok esetben, még ha nem is tudatosan, de valami fajta okos kábítószerhasználók, okos szerhasználók, vagy egyáltalán csak önkezelők, hogy ez mit jelent, hogy a kábítószernek milyen formáit, és miért használják öngyógyítás céljából?
Megérzik azt, hogy mondjuk az amfetamintól ők pont nem felpörögnek, hanem úgymond nyugodtabbá válnak, jobban tudnak koncentrálni, akár mondjuk egyetemi tanulmányok mellett kezdik el, tehát ez nyilván nem ez lenne a kezelés elve, de így jönnek rá, hogy rájuk másképp hat a szer, mint mondjuk a nem ADHD-s populációra. Ezzel kapcsolatban egyébként olyan kutatások, mert hogy az Egyesült Államokban indult a ritalinos történet, hogy drogoztatják a gyerekeinket, és a pszichiáterek már rászoktatják őket a drogra. Az biztos, hogy ezek a gyógyszerek nagyon látványos változást tudnak elérni a betegnél, ami azt jelenti, hogy hogy a tanulmányi eredményük látványosan javul, és mondjuk egy fel nem ismert ADHD-s gyerek, aki úgymond a problémás gyerek az osztályban, és lehet, hogy egy jó képességű gyerek lenne, csak egyszerűen nem tud tanulni, mert térül állandóan a figyelme, és nem képes végigülni egy órát. Tehát úgy mondom, hogy a gyógyszerek tényleg látványosan hatásosak, és az bizonyosodott be, hogy ha a gyógyszert kap a gyerek, és nem a dillertől öngyógyítás módján szerzi be a gyógyszert, akkor nem lesz nagyobb esélye a drogfüggőségre. Úgyhogy ilyen értelemben ez a háború lezajlott, és így a szakma elfogadta már, hogy a pszichiáterek nem bedrogoztatják már egész fiatalon a gyerekeket, hatékonyak ezek a szerek, és sokkal jobb hatásfokkal tudnak a mindennapokban részt venni ezek a betegek, és ez nyilván a életútjukra pozitív hatással van.
És ha ez hatással van, aközben azért a válaszodból az is kiderült, amit én a háttér olvasmányaimból hát próbáltam legalábbis kigurítani vagy megérteni, hogy ilyen értelemben a szakmádra nézve egy elég komoly ösztűz volt, amikor azzal kérdőjelezték meg a szakma érvényes válaszadásait, hogy hát gyógyszerekkel kezelnek 18 év alatti gyerekeket, hogy ez mennyire csak amerikai sajátosság volt, és Amerikában volt ösztűz alatt ilyen értelemben az addiktológia, vagy mennyiben volt erre legalábbis magyar, vagy legalább kelet-európai precedens?
Szerintem Magyarországon ez kisebb számban ment végre, ez itt lezajlott az Egyesült Államokban, lassabban is terjedtek el itt a gyógyszerek, tehát egy fáziskésés volt. Most a felnőttkori ADHD-nak a ambulanciáit nem azt mondom, hogy sorra nyílnak, de nyílt egy pár új, mert nagy az igény rá. Azt hiszem például a SOTIN a várakozási idő az ilyen vizsgálatra talán 6-9 hónap, tehát újabb gyógyszerek is jelennek meg a piacon, tehát úgy mondom, hogy Magyarországon a 80-as években ezt a problémát a pedagógusok nem ismerték, tehát hogy nem tudták, hogy miről van szó, csak volt az osztályukban, mit tudom én, egy-két szörnyű gyerek, aki nem volt képes végigülni az órát, nem voltak tisztában akkor még azzal, hogy miről van. Szóval lehet egyébként ilyenkor, hogy amikor valami betör, akkor lehet, hogy egy picit felkapottabbá válik. Most az ADHD-val elég sokat foglalkoznak szerintem, tehát lehet, hogy egy picit túl reprezentált is, tehát hogy most ez népszerű téma.
Mivel egyébként már ugye több évtizede betegekkel foglalkozol, így felmerül az a kérdés, hogy ahogy az mondjuk adott esetben például mindenfajta kriminalizálási szándék nélkül az úgymond hatósági munkában is, de akár a gyerekvédelemben is jelentős lehet, vagy akár a szociális munkában, hogy az ügyfelek visszatérő vendégek, ha lehet ezt mondani. Mennyiben látod azt, hogy te olyan emberekkel kell, hogy foglalkozzál, illetve találkozol, akiknek mondjuk az életútjának egy korábbi szakaszát, akár azt fiatalkorú, akár fiatal felnőtt, vagy a középkorúként kezdted el követni, és adott esetben mondjuk, mint ma már aktív nyugdíjas életútjáig bezárólag, mondjuk időről időre nyomon tudod követni, vagy mennyire érzed azt, hogy folyamatosan friss elő fúj be, és újabb paciensekkel küzdesz, vagy dolgozol?
Tényleg a függőséget egy krónikus betegségnek tekintjük. Én mondjuk a cukorbetegséget tudnám analógiának hozni. Több szempontból jó, mert a cukorbetegségről is például még 20 éve azt tartották, hogy gyógyíthatatlan. Ma már a diabetológusok azt vallják, hogy sokszor egy nagyobb arányú fogyással és megfelelő diétával rendeződhet a cukorbetegség is, tehát egy kicsit megváltozott a szemlélet. Ez igaznak tartom egyébként a függőségre Ez egy nagy szakmai vita, hogy most gyógyíthatatlan betegségnek tartjuk-e, tehát hogy aki függ, az élete végéig függ marad. Én ennek az elméletnek azért sok hátrányát látom, mert ha mondjuk valakinek van egy emlőrákja, és 5 évig tünetmentes, akkor leírja az orvostudomány, hogy meggyógyult. Ha lesz egy újabb emlőrákja, mondjuk 5 évre rá, akkor azt egy új betegségnek tekinti. Ma, ha egy alkoholbeteg vagy egy drogbeteg 15 éve szermentes vagy abszinens, akkor őt bizonyos szakmai körök nem tekintik gyógyultnak, ő egy tünetmentes függő mondjuk. Ez egy szakmai vita. Én hajlok azért arra, hogy azzal, ha a betegbe azt tudatosítjuk, hogy élete végig függő marad, és gyógyíthatatlan betegsége van, azzal jöhet a bármikor az osztályra újra, hát doktor úr, hát ez van, hát maga mondta, hogy gyógyíthatatlan, megint nem gyógyultam meg, hát visszaestem. Tehát azért azt gondolom, hogy talán ez a krónikus betegség, és jó példa ott, hogy megfelelő körülmények között akár meg lehet belőle gyógyulni, és igenis vannak függők, akik mindenféle orvosi segítség nélkül is, azt se tudják, hogy mi az a szó, az addiktológia, és abba hagyják. Tehát, és ráadásul majdnem minden függőt, ha megkérdezünk, a környezetében ismer is ilyet. Tehát, hogy ez azért annyira nem ritka. Azzal nem lehet bekerülni. Azt szoktam az újság címlapjára, hogy Kovács Béla géplakatos abba hagyta az ivást. Ez nem hírértékű, mert hogy nagyon sokan abba hagyják. És ez igaz a szerekre is. Azt gondolom, hogy a felvilágosításnak sok szerepe lenne, tehát az ijeszgetést se tartom jónak, hogy aki elszív egy füves cigit hétfőn, az már pénteken fogja szúrni magát heroinnal, és biztos, hogy kőkemény függő lesz. Már maga az a szó, ami bekerült a köztudatba, a drogos fogalma, az már egy ilyen megbélyegző holott. Ha azt veszük, hogy szerhasználók, rengeteg szerhasználó van, akiről a szomszédja, vagy a főnöke, vagy épp a beosztottjai nem is tudják, hogy szerhasználó, mert problémamentes szerhasználó. Ez most nem azt jelenti, hogy ez a követendő út, hogy mindenki legyen szerhasználó, mert veszélyes terep ez a szerek, de lássuk be azt, hogy minden korban léteztek szerek, tehát hogy ez az emberiségnek valamilyen módosult tudatállapotba kerülésre minden korban volt igénye, tehát ez most nem a jelenkor tanulmánya, de képzeljük el azt, hogy még mondjuk a braziliai őserdőben, amikor a törzs bedrogozik együtt, az nem úgy történik, hogy felemeli a mobilt, és felhívja a dílert, és ide rendeli a cuccot, és akkor együtt betépnek, és ez egy közösségi élmény. Ha azt mondom, hogy mit tudom én, előtte 30 napig böjtölni kell, meg nem tudom milyen rituálét kell elkövetni, és 30 napig készülnek a nagy eseményre, akkor az kevésbé arról szól, mint hogy megjött a díler, és akkor tépjünk be. Tehát úgy mondom, hogy a szerek azért az emberiséggel mindig is együtt éltek, és valószínű, hogy mivel a mentális betegségeket hozza az első helyre a WHO, tehát a megelőzve minden betegséget, a mentális betegségek megnövekedése, ez meg fogja hozni azt, hogy a gyógyszer, alkohol, drog, ez mind egyre nagyobb számban szerepet fog ugyanúgy a jövőben is a emberek életében. Tehát nem lesz egy addiktológus munka nélkül, a mesterséges intelligencia se fogja kiszorítani.
Ha egyfelől ugye itt az őserdős indiánok példájából az derül ki nyilván akkor, hogy egy kulturális beágyazottsággal együtt valamilyen szerhasználat, az teljesen más megfontolás vagy megítélés alá eshet szemben mondjuk a dealer feltelefonálásával, akkor viszont honnan lehet azt a különbségtevést adott esetben tenni, vagy van-e egyáltalán ilyen értelemben különbségtevés, hogy milyen függők, milyen szerhasználók vannak. Kérdezem ezt úgy, hogy például a kriminológusok előszeretettel mondják azt, hogy a kriminális karrier út, tehát mondjuk egy életvitelszerűen bűnelkövető személynek a az életképe, az életútja, a jövő orientáltsága az nagyon hasonló egy addiktív személyhez. De ezt az addiktív személyt, ezt így igazából nagyon a sztereotíp módon egységben kezelik, nem akarnak nagyon különbségeket tenni, hogy adott esetben vannak különböző addiktív emberek, de hogy mintegy azt feltételezik, hogy az addiktív ember az nem úgy gondol a jövőre, mint mondjuk egy marxi osztálytengelyként, egy ilyen kumulatív, vagy egy ilyen folyamatosan növekvő, fejlődő pályaképre, hanem akár mondjuk egy ilyen cirkuláris kördiagramszerű életciklusra vagy életképre, hogy vajon a te szakmai tapasztalatod alapján lehet egy ilyen általános függő életút vagy karrierút, addikciós karrierutat vázolni, vagy igazából a bázis szer használat alapján különfélék léteznek, vagy igazából a bázis szer az nagyjából csak egy sajátosság, amitől függetlenül valakinek változik mondjuk az életútja, vagy az életfelfogása.
Először is kezdjük ezzel az addiktív személyiséggel. Már ott kezdődik, hogy ilyen, hogy addiktív személyiség, ez tudományosan nem létező fogalom. Megvizsgálták a függőket, és bizonyos személyiségzavarok esetleg valamennyivel nagyobb számba jellemzi őket, például az antiszociális személyiségzavar, de egyetlen egy olyan, tehát olyan személyiség nincs, egy külön leírható személyiség, hogy addiktív, ez gyakran elhangzik. Egyébként olyan van, hogy dependens személyiségzavar, de annak semmi köze a függőséghez, az egy... Úgy mondom, hogy ez egy olyan fajta személyiségzavar, aki valamiért alárendeli magát másnak, és egy ilyen életképtelenné válik mondjuk más nélkül, de mondjuk ez teljesen köze nincs a ilyen értelemben most ehhez a dolog. Az, hogy kinek mi lesz a választott szere, az mondjuk megint csak levezethető sokszor a személyiségből. Tehát általában a szorongó emberek, azok nyilván nem a stimulánsokat választják, hanem inkább a szedatív szereket, az alkoholt, vagy a gyógyszert, vagy éppen a THC-t, tehát sokkal inkább az jellemző rájuk, tehát hogy...
Ami mondjuk ilyen relaxációs
hangulatot. Igen, relaxáció, igen. Tehát hogy... És megint csak azért mondom az alkoholt, mert ha addiktológiáról beszélünk, akkor azért az alkohol, ami egy legális szer, tehát az államnak ebből nagy bevétele van adók formájában, de azért a legnagyobb kiadást is az egészségügynek, meg talán a legtöbb problémát a társadalomnak messze nagyságrendileg többet okoz az alkohol. Tehát alkoholbetegségben lényegesen többen, nagyságrendekkel többen halnak bele, mint mondjuk a drogba, és mondjuk akár említettük itt a THC-t, nem mondom, hogy nyilván egészségkárosító hatása azért úgy mondom, hogy lényegesen csekélyebb, maximum a tüdőrák kockázatát növeli a dohányzás mellett, nem mondom ettől, hogy nem veszélyes, nem lehet veszélyes a szer, tehát az a baj, hogy egy alkalmi szer használatot egy függőséggel összevetni, ez ugyanaz, mint hogyha azt néznénk, hogy valaki Monte Carlo-ba egy romantikus ebéd mellé megiszik egy pohár vörösbort, azt összehasonlítanánk azzal, aki, mit tudom én, reggel a kocsma előtt nyitáskor várja, hogy kinyisson, és egy vizes pohárba kéri ki a fél decit, mert másból nem tudja meginni, mert annyira remeg. Úgy gondolom, hogy a kettő dolgot összehasonlítani azért nem lehet. Most az szokott gyakran kérdés lenni, hogy mitől függő valaki. Viccesen szoktam mondani, hogy többet iszik az orvosánál, akkor függő. De egyébként orvosi megközelítésben, ha valakinek megvonási tünete van, akkor az egész biztos függő. Erre mondhatja a beteg. Látod, anyukám, nekem nincs semmi megvonási tünetem, én nem vagyok függő, fölöslegesen cibáltál ide, megmondta a doktor úr, az a függő, akinek megvonási tünete van, nekem semmi nincs. Igen, nem, de azért van egy olyan definíció, hogy a szerhasználat az élet több területén káros kihatással van, és akkor mondhatja, hogy anyukám mondja, de hát Józsikám, elvették a jogosítványodat, kirúgtak a munkahelyről, ami mi éppen válunk, hát lásd be, hogy az élet számos területére negatív hatással van, úgyhogy nagyjából itt lehet meghúzni a határt, de ez a határ ez azért nem olyan éles. Azt szoktam mondani sok esetben, hogy ha bemegy a beteg a előszobából a nappaliba, akkor már függő, de lehet, hogy még a küszöbnél áll, és még lehet, hogy nem ment be a nappaliba. Tény, ha bement a nappaliba és függő, akkor azért nem azt a terápiás célt kell kitűzni, hogy ő belőle újra szociális ivó legyen, vagy éppen alkalmi szerhasználó, mert ez a kettő fogalom, ez ugyanaz. Szociális ivó, aki megisz a romantikus környezetbe a bort, vagy egy korsó sört, elmegy dolgozni, mint apuka, mint anyuka, nincs vele semmi baj. Ugyanez igaz az alkalmi fogyasztóra, aki hétvégén elszív egy füves cigit, relaxál, de ugyanúgy, mint apuka, mint anyuka, viszi az életét. Igen, nem, de ha függővé válik valaki, és egy kicsit átveszi az irányítást a szer, akkor már jönnek a szépséghibák, azok, amik az élet számos területére kihatnak. Itt lehet, hogy adott esetben olyan dolgokat követel, amivel a BTK-t átlépi. Nyilván a mai magyar viszonyok között elszívni egy füves cigit, az is BTK-ból ütköző cselekedet. Azért hozzáteszem, hogy lehet, hogy majd egy vagy két évtized nem tudhatjuk, de lehet, hogy ez nem biztos, hogy így lesz majd egyszer, mert hogy az ázsiai meg európai trendek is azt mutatják, hogy egyre több helyen ezt legalizálják, de ez egy más kérdés. A kapudrog elmélet, mert ez volt még a fűre ráhúzva, hogy aki elszív egy fű, abból biztos, hogy az elindítja a lejtőn, és viharos sebességgel a pusztulásba tart. Ez az elmélet is azért már megdőlt. Talán az lenne fontos szerintem, hogy nem ijeszgetni kéne a fiatalokat mindenféle olyan filmekkel, hogy elszívott egy füves cigit, és hazament, megölte a családját, meg 130-al fának hajtott, meg börtönbe került, tehát valami nagyon rossz vége. Lehet, mert a fiatalok nem hülyék, tehát ha ilyen
De ez nyilván nem is hat a fiatalokra, nem?
Tehát nem ezek hat, ez szerintem pont egy olyan hatást vált ki, hogy azt mondja, hogy mi ez a baromság, hát a haverjai minden hétvégén szívnak, és még egyik se volt börtönben, meg nem ment fának. Tehát, hogy sokkal inkább, ami fontos lenne, hogy azért legyenek tisztában mindenféle egészségügyi kockázattal, tehát minél fiatalabb korban próbál ki valamilyen szert, annál nagyobb a esélyre, hogy valami mentális problémát fog előhozni.
Vagy adott esetben mondjuk van egyfajta hozzászokás, vagy hát legalábbis valami fajta tolerancia szint megnövekszik.
Hát a függőségnek az egyik definíciója meg az orvosi szemléletből közelítve, az egyik a megvonási tünet, a másik a tolerancia kialakulása. Nagyjából azt tapasztalja, hogy mindenből sokkal több kell, és még sincs ugyanaz a hatás, mint az elején volt. Ezért szoktam mondani, hogy ez egy rossz üzlet, és előbb-utóbb évek alatt megfogalmazza maga a beteg is, hogy hát doktor úr, ez már nem is adja azt, mint régen. Tehát van egy ilyen csalódás. Ameddig egy 16-17 éves fiatal csak azt érzi, hogy jó a szer, és csináljuk minél többet. Ilyeneket próbáltunk kezelni. Addig, amíg nincs meg ez a kiábrándulás, vagy valamiféle ráeszmélés, hogy ez már azért annyira nem is jó, addig azért nehézebb változást elérni.
Igen, csak hogy akkor, amikor mondjuk én akár mint átlag közönség, vagy ilyen tartalmat fogyasztó ember a médiában, azzal szembesülök, hogy az érzékenyebb addiktológusok és szakemberek előszeretettel a példáikban mondjuk a THC-t, vagy ezt a füves cigit használják, mint ahogy most te is. Aközben az a félelmem, hogy ahogy egyébként nem hat az átlag emberre az olyan bűnmegelőzési, vagy akár ilyen függőségi kisfilm, ami valami idióta feltételezésből indul ki, ugyanúgy egyébként könnyen lehet, hogy te magad is, mint az addiktológia osztályon dolgozó, kevéssé találkozol ezekkel a füves cigis esetekkel, amiket úgy példázatszerűen szeretünk emlegetni, szemben mondjuk adott esetben azzal, hogy akár barnázik, tehát hogy mondjuk a régi fajta heroinnal ő küzd, vagy mondjuk esetleg erősebb kábítószerekkel.
Itt akkor meg kell jegyezni azt, hogy hát volt egy trendváltás, jöttek az UPS-ok, az új típusú pszichoaktív szerek.
Az UPS, hogy igen, ezt így használjátok is így egymás
ezt
között?
Ezt viccesen lehet használni, ja. Nem annyira használjuk, de az új típusú pszichoaktív szerek, mind az ár, meg mind az elterjedés se az hozott egy nagy változást. Ez úgy 2008 környékén a mefedronnal, a bizonyos Kati névre hallgató droggal kezdődött.
Milyen szépen a gazdasági világválságra, tehát az ingatlan piaci buborékra és az abból származtatott világválságra, mint hogyha így rárímelne.
A jogalkotó se tudta lekövetni, tehát elvették a szert a dillertől, aztán bocsánat kérően visszaadták, hogy amikor megvizsgálták, hogy hát ez most akkori jogszabályi háttérben egy legális, nem volt egy tiltott dolog. Aztán nyilván a laborok fejlődtek, és egy mindig jön ki újabb és újabb szer. Nyilván, hogy társadalmilag is meg lehet különböztetni a szerhasználatot. Mondjuk a második kerületben egy partin nem ugyanazt használják, mint egy kis községbe a faluba. De ez a jelenség jelen vagy nyilván a felső 10 000 köreibe is, és a legszegényebb emberek között is. Tehát például a biofű, azt mondták ezek a 16-17 éves fiatalok, hogy hát doktor úr, egy biofűvet 500-ért tudok venni, a boroskolla 800 forint. És a biofű tovább hat. Tehát, hogy azért ez is segítette a terjedést, hogy...
De akkor te is gyakrabban találkozol az ilyen függőkkel, vagy az ilyen szerhasználókkal, akik az úgynevezett UPS-ot, vagy legalább, tehát ezeket a típusú
egyértelmű, típus... tehát egyébként ezt tárgyilagosan el kell mondani, ez tény, hogy az addiktológiai osztályon THC függőt ritkán kezelünk. Tehát akinek kórházi kezelésre van szükség a fűről való lejövetelről, előfordul, de azért nem ez a jellemző, csak a legsúlyosabb esetek. Tehát sokkal inkább, ha drogról beszélünk, akkor most a kristály, az a legtöbb beteg az kristály használat miatt kerül be, tehát azt mondom, hogy meg nyilván kokainfüggőség, a barnát említetted az előbb, a heroin, az új heroinfüggő az nagyon ritka, tehát inkább úgy mondom, hogy a régi motorosok
hívták még barnának is.
Igen,
talán.
Barna, azért mondtam, hogy igen. Értettem.
Nyilván, csak hogy, ahogy ezt, ahogy talán már az új típusú heroin vagy opiát függők nem is feltétlenül ez a barnázók, vagy tehát hogy lehet, hogy már az is megváltozott.
Annyira megváltozott a opiát függőség, hogy még régen a Péter Fibe a toxikológián mondjuk naponta volt akár 2-3 túladagolás, addig most havonta, ha van egy vagy kettő, tehát annyira ritka. Tehát vannak szerek, amik kimennek a divatba, vannak, amik bejönnek. Nyilván egyébként itt a piaci viszonyok is, hogy melyik szer mennyibe kerül, hogy érhető el. Tehát azért itt is befolyásolják, hogy mit használnak éppen.
Az mennyiben jellemző, hogy mondjuk, ahogy említetted, ugye itt a tiltólista, meg egyáltalán az, hogy itt az ágrajzokat is föl kellett már tenni tiltólistára azért, hogy le lehessen követni az ilyen új típusú pszichoaktív kábítószer anyagokat, hogy mivel ezeknek a hatásmechanizmusa, a működésmódja, az akár a nagyon gyors változtatás kémiai elemeinek az újjáalakítása vagy megváltoztatása miatt sokkal kevésbé bejósolható, megjósolható szemben mondjuk a régi opiát függőkkel, tehát mondjuk egy ilyen Trainspotting típusú emberekkel, hogy mennyiben jelent az újabb betegekkel való együttműködés, az egy ilyen kiszámíthatatlanságot, egy olyan veszélyt, hogy az a fajta adott esetben kitörő félelem, vagdalkozás, vágyakozás, vagy bármilyen akár agresszió, akár hirtelen megváltozó személyiség probléma, az mennyire jellemző, vagy ez mennyire van adott esetben csak felnagyítva mondjuk egy-két beteg.
Ez úgy gondolom, hogy ez egy létező jelenség, mert hogy ezeket a szereket nem nagyon ismerjük, vagy mire megismerjük, lehet, hogy lesznek újabbak, és addigra itt általában az egészségügy tüneteket kezel, tehát hogy ha agitált, akkor nyugtatjuk, ha szapora a szíve, akkor lassítjuk, tehát hogy nagyjából, míg mondjuk egy ópiát függőségnek, vagy egy alkoholfüggőségnek pontos protokolljai vannak, hogy milyen gyógyszereket kell adni, meg mindent. Tehát az egy leszabályozott dolog, az annak kidolgozott a kezelése, addig ezeknél az új típusú szereknél nyilván nincsenek ilyen protokollok, hanem kísérletezgetés folyik, hogy mindig a tüneteket próbáljuk kezelni. De igen, voltak olyan szerek, amivel ilyen látványos dolgokat műveltek emberek, tehát...
Ezt ilyen... nagyon diplomatikusan fogalmaztad meg, a látványos dolgokat műveltek, az itt pontosan mit jelent?
Hát volt egy csomó ilyen, azt hiszem mesztelenre vetkőztek, akkor össze-vissza verték a fejüket, tehát ilyen nagyon bizarr cselekedettek, nagyon szétesett drogos jelenségek voltak, talán mostanában nincs kevésbé a hírekben, nem tudom, hogy úgy látszik, hogy az új típusú szerek is kezdenek biztonságosabbá válni, ez most vicc volt, csak mert nyilván ez nem lehet komoly, de most éppen tényleg talán ennyire nincsenek hírek, mert volt mindenféle ilyen, kaptak ilyen szlenget, hogy rádió, meg nem tudom, mindenféle neve volt a cuccnak.
Vagy nyilván egyébként az egészségügyi, vagy akár ilyen hatósági intézményeknek a vezetői próbálják leszabályozni azt, hogy mennyi mehet ki a médiában, nem? Tehát, hogy nyilván hát nem akar senki magának rossz
ezekkel piát. A betegekkel leginkább Budapesten a toxikológiai osztály találkozik. Tehát meg nyilván pszichiátriák is belefuthatnak, mert bekerülhet oda, meg lehet egyébként pszichiátriai beteg, aki drogozik, tehát ilyen kettős diagnózisú, tehát azt gondolom, hogy találkozhat vele bárki, mert jelenség az jelen van, és mondom, a jövőre nézve is vélhetően lesznek szerhasználók, mert igény az van rá, és valószínű kínálat is lesz.
De mondjuk akkor úgy, hogy egyfelől egy elég széles spektrumban látsz betegeket, akár ott a Nyírő Gyula Kórház D épületében az addiktológián, amellett mondjuk úgy, hogy te magad is, és nyilván a legtöbb kollégád is, hiszen ha valamiből a függők belül hát az eljárás alá vontaknak a száma sem feltétlenül csökken, de mondjuk úgy, hogy az ügyészség és a rendőrség egyre nyilvánvalóban próbál hát az ügyteher okán megszabadulni néhány delikvenstől, így az elterelések száma sem feltétlenül csökken, ugyanakkor viszont a hatékonysága egyre nyilvánvalóban, legalábbis a kriminológiai vizsgálatok alapján egyre nyilvánvalóban hagy némi kivenni valót maga után. Mennyire látod azt, hogy az elterelés okán veled találkozó ügyfelek, betegek, azok más típusúak, mint mondjuk az addiktológiára bekerültek, vagy mennyiben fekszik föl a két populáció, a két minta egymásra?
Nagyjából akik bekerülnek az addiktológiára, azoknál is gyakran volt már a múltba elterelés, tehát hogy ilyen értelemben átfedés van. Az elterelés, hogy hol, melyik intézményben mennyi tartalommal van kitöltve be, különböző lehet. Ez egy adminisztratív dolog végül, és dekriminalizálni szerették volna a szerhasználókat, ami azt gondolom, hogy az alkalmi szerhasználókat mondjuk leginkább, akik csekély mennyiségű droggal kerültek látókörbe, vagy semmiképpen nem kereskedtek, tehát ezek azok az ügyek, amik csak megterhelték a ügyészséget, bíróságot, Prius gyártottak mondjuk hétköznapi, amúgy egyéb társadalmi normát nem átlépő embereknek, tehát mondjuk akár egyetemistáknak, tehát hogy a jogalkotó erre törekedett, hogy aki lehet, az kaphat egy esélyt, hogy elkerülheti a büntetést, és akkor...
De sajnálom, hogy ezt mondom, ezt még az én saját szocmunkás tapasztalataim is azt mondják, és ahhoz nem kellett a, hogy mondjam, kicsit hurra optimista kriminológus tanáraimmal összeakaszkodnom, amikor már eleve én kevéssé láttam annak a realitását, hogy ezzel a fajta dekriminalizációval bármi is javulna, hiszen a saját szüke pátriámban láttam, hogy a ferencvárosi díler gyerekek azok adott esetben szabálytalanul akár egymás után kétszer is mehettek elterelésre, csak azért, hogy szabaduljanak tőle a hatóságok. Ugyanakkor viszont már szocmunka jelleggel találkoztam elterelésen amúgy a magyart is törve beszélő olyan albán bűnözővel, aki gyakorta Németországból hozott be nagy hát erősségű és elég komoly köpcentis autókat, és lényegében a tiszta kokainon kívül nem sok minden mással találkozott, viszont azzal orvérzésig, és ő mellette mondjuk olyan emberek is voltak, akik egy-egy a mai napig létező szórakozó hely vezetőpultosa, vagy a pohárszedők főnöke volt, és hát őt sem feltétlenül az egy-egy marihuana egy cigaretta okán kellett, hogy megtalálják ezek a drága emberek, akik az elterelést két hetente pénteken megtartották neki. Hát szóval,
itt hogy... azt gondolom, hogy a nyomozó hatóság nem volt akkor elég effektív, mert hogyha rábizonyítják a kereskedelmet, meg a nem csekély mennyiséget, akkor ez az elterelés dolog nem jön szóba.
Nyilván csak, hogy persze, de hát ugye nyilván, ha mindenkire rápróbálnák bizonyítani, akkor lehet, hogy még most is házkutatnának adott esetben kötelező érvénnyel, de hogy mennyire látott-e az, hogy az elterelésen különféle a szerhasználati háttérrel, karrierúttal rendelkező emberek azok, akikkel szembeülsz, vagy mennyire látod, hogy
általában az elterelés az nagyon sok a fiatal. A szó szerint a fesztiválra ment, és találtak nála egy füves cigit, rágyújtott egy szórakozóan egy füves cigire, és a közelben egy vízirendőr elővette az igazolványát, és a, mit tudom én, a két 18 éves lányt rögtön eljárás alá. Ott egyébként az eljárást a vízirendőrség folytatta, és csak komolyan mondom. Tehát volt minden a történelemben. Általában ezek tényleg azért az a jellemző, hogy nem a bűnöző maffiozók szoktak elterelésre járni, hanem tényleg általában úgy mondom, hogy olyan fogyasztók, akik valahol rossz időben voltak rossz helyen. De egyébként azt szoktam megkérdezni sokszor azoktól, akik még nem voltak elterelésen, és mondjuk alkalmi szerhasználók ugyanabból a populáció, hogy tudja-e, hogy mi történik, ha találnak nála egy füves cigit, hogy mi történik akkor Magyarországon, hogy tisztában van-e vele. És akkor, mikor el szoktam mesélni, hogy beviszik a rendőrségre, úgymond rabosítják, akkor utána hazaviszik házkutatás. Mondjuk általában azért a rendőrség, nem hallottam nagyon kirívó történetet, bár olvastam itt-ott, hogy tehát azért talán nem bilincsbe viszik haza, de mondjuk mindenképpen jól néz ki, hogy a társasházba jönnek a szomszédok, és viszik haza, amit tudom én, 18-19 éves fiatalt, mert vagy találtak nála valamit, vagy a vizeletéből kimutatták, hogy visszaélt kábítószerrel, tehát hogy nagyjából ez történik. Tehát...
De ezzel azt mondod, hogy inkább csak a stigmatizációját növelik, vagy a valami fajta sajátos viktimizációja erősödik, sem mint hogy mondjuk tudatosabbá válna a szerhasználat veszélyeire nézve?
Hát ettől nem lesz azért az, hogy egy stigmatizáció történhet, a megadott esetben lehet ez egy nagyon rossz élmény egy fiatalnak. Tehát ilyen történet azért sok van. Tehát ezt csak azért szoktam elmondani, hogy legyenek tisztában velük, hogyha rosszul állnak a csillagok, vagy a hajóvonták találkozása nem megfelel, akkor baj lehet.
De mondjuk azt egyébként, hogy mondjam, diplomatikusan, miután felvetetted, hogy ezt mindig meg szoktad kérdezni az elterelése résztvevőktől, hogy vajon tudják-e, hogy mi történik velük, hogyha
megtartják. Egyébként ezt azokra szoktam megkérdezni, akik még nem voltak elterelésen, mert akik voltak, azok ezen már átestek. Ők ezt pontosan tudják. Meg szoktam kérdezni, hogy mi történt, hogy történt. Ezek általában ilyen banális dolgok, mit tudom én, ment dolgozni, járőrök megállították délután 4-kor a buli negyedbe, kipakoltatták a zsebeit, és akkor találtak nála valamit, tehát ilyen történetek általában.
A függők kapcsán, hogy mivel említetted azt, hogy ugye a fiatalok ugye már az aktív életkor, tehát még mielőtt munkavállalókká tudnának válni, és egyáltalán mielőtt a munkaerőpiac, mint a szivacsot felszívná őket, vagy mint a szivacs így felszívná őket, mint a mosáskora, a felmosó vizet, hogy mennyire látod azt, hogy például ezek a típusú fiatalabb a szerhasználók, azok adott esetben a bűnelkövetéshez, illetve egyáltalán valamifajta kriminális cselekményhez szorosabban kapcsolódnak, kizárólag azért, hogy mondjuk a szerhez hozzájussanak, vagy igazából annak köszönhetően, hogy eléggé a jó áron lehet mondjuk az új pszichoaktív szerekhez hozzájutni, így igazából az a... sajátos szürke zóna, hogy vajon miből van pénzük, az homályban marad akár az orvos, és akár egyébként a hatóság előtt is.
Hát ez azt gondolom, hogy én nem a nyomozó hatóság vagyok, de ilyenkor lehet sejteni, hogy van egy ilyen trend, hogy nyilván a függő egy kicsit kereskedik ő is az anyaggal, hogy meglegyen a sajátja, jut is, marad is. Tehát, hogy van ilyen alsóbb szinteken, tehát akik tényleg csak egy-két haverjuknak adnak el, ezért ugyanúgy komoly évekre börtönbe kerülhetnek, tehát hogy ez azért nem egy... ez egy komoly bűncselekmény. Tehát nyilván van, aki ebből fedezi, nyilván a vagyon elleni dolgok, hogy először eltűnnek otthonról a dolgok, a legkülönbözőbb, tehát hogy...
De ezekkel te mondjuk például úgy, hogy nyilván nem a nyomozóhatóságot képviseled, és ez nem is kérdés, mennyire találkozol ezzel?
Találkozom, mert ez jellemző, tehát főleg a fiataloknál, akiknek nincs jövedelmük, azok nyilván először eladogatnak otthonról dolgokat.
Hogy... Ennek okán van értelme a hozzátartozói csoportok megtartásának, akár nálatok az addiktológián is?
Hát azt gondolom, hogy akár ennek okán is, hogy... De tehát ez tényleg jellemző. Sajnos volt olyan történet is, hogy a beteg a tolókocsiba ülő hogy nagymamájának a fülbevalóját vette ki a füléből, hogy elvigye az állókházba, mert... megvonásba volt, ez még egy régi időben lévő heroinfüggő volt, és így jutott akkor szerhez. de azért talán egyébként az elterelésbe, ha egy kis tartalmat beleteszünk, mert pedig érdemes, akkor egy-egy ilyen történet arra jó, hogy adott esetben elgondolkodik valaki, mert egyébként azt szoktam mondani, hogy azért a fű lehet, hogy orvosilag nem okoz semmiféle szervi elváltozás, de azért az bebizonyosodott, hogy a rendszeres fűhasználat azért komoly motivációs problémákat okoz, tehát nem biztos, hogy sikeres karriert fog befutni munkába, vagy az életbe az, akinek azzal ér véget egy napja, akár a munkahelye után, hogy akkor csak füves cigit szív, tehát ilyen veszély azért van a szernek, tehát hogy meg kimutatták, hogy a kognitív funkciókra sincs feltétlen hosszú távon előnyös hatással, de mondom, ennél mondhatjuk azt, hogy vannak rosszabb, vagy egészségre veszélyesebb, ez így korrekt, vannak egészségre veszélyesebb legális szerek is a piacon, amit bárki a dohányboltba, a benzinkútnál, a közértbe gond nélkül meg tud venni.
És így a végére az egy fontos kérdés lenne bennem, hogy akkor, amikor mondjuk az addiktológiai osztályon betegekkel dolgozol, akkor mennyire tapasztalod azt, hogy az a fajta rehabilitációs kezelés az hát egy versenyhátrányban, vagy remélhetőleg időről időre versenyelőnyben van, mondjuk más olyan szempontokkal, amikhez mondjuk adott esetben kapcsolódna a beteg. Tehát, hogy mondjuk a te veled való akár személyes a kontaktus, vagy akár csoportterápiás kontaktus, az milyen más kötődési, vagy mintaadó dolgokkal versenyez vajon ott az addiktológián, hogyha mondjuk ott van bent akár egy fiatal felnőtt, az egy idősebb szerhasználótól, akivel mondjuk adott esetben szobatárs, vagy egy kórteremben van, az mennyiben veszi föl veled a versenyt, amennyiben ő mondjuk esetleg más mintát ad, vagy képvisel, vagy ez igazából csak egy közkeletű hipotézis, és akik ott bent vannak, azokkal való kezelés az pont inkább az inger szegénység okán nem versenyez semmilyen más mintaadással, vagy példaképpel.
Egyébként visszatérve arra, hogy az elterelésen résztvevő fiatal, aki találkozott mondjuk csoportomon függőkkel, és hallott egy pár függőtől egy pár történetet, sokszor azt mondták, hogy doktor úr, ez nagyon érdekes volt. Tehát, hogy úgy mondom, hogy nyilván, hogy lehet ezzel hatást elérni, és ebben nem feltétlenül ijeszgetés van, hanem hall egy pár olyan történetet, hogy hova el lehet jutni, meg miket lehet csinálni, vagy milyen helyzetekben lehet kerülni, ha valaki rossz helyen van, rossz időben, vagy rosszul állnak a csillagok. Tehát azért azt gondolom, hogy ilyen szempontból azért annak lehet szerepe, hogy a betegtársak egymás között mondjuk egy önsegítő csoportba elmesélnek egy-egy történetet, ez tanúságos szokott lenni, tehát nyilván ennek a mértéke, hogy mire építjük fel a terápiát, hogy csak önsegítő körök, és van ilyen irányzat, és akkor élete hátra lévő idejében csak ebbe a közösségbe tartozzon. Ezt mondjuk pont a fiatal drogfüggőknél én kevésbé látom szerencsésnek, tehát hogy azért a gyógyuláshoz talán az kell, hogy ez úgy volt egy ilyen korszaka, és tovább lépés. Már pedig a statisztika azt mutatja, hogy igenis a fiatalok, akik így a 20-as éveik előtt vagy elején elkezdenek drogozni, nagyon nagy részük abba hagyja mindenféle kezelés nélkül, valamilyen élethelyzeti változás, egy új párkapcsolat, vagy éppen gyerek született, valami olyan dolog történik. Nem kell ez a másik elmélet, amivel én nem tudok annyira azonosulni, hogy meg kell élned a mélységedet, és hogyha majd padlóra kerültél, majd akkor utána fogsz meggyógyulni. Ez olyan, mintha az edző azt mondaná a boxolónak, hogy Józsikám, a második menetben padlózol, felállsz hatnál, majd a hatodik menetben is fogjál egy padlót, ott majd csak 9-nél állj fel, és még akkor van még 4 menetet hátra, ott megfordítod az eredményt, és nyersz. Tehát ez a stratégia, ez nem feltétlen. Tehát azért, hogy változás történjen, ahhoz nem kell feltétlen mélyre kerülni. Tehát azért nehéz ez a függőség kérdés, mert ez egy sok tényezős dolog. Vannak benne tanult elemek, tehát van olyan beteg, aki, ha úgy állnak a csillagok, hogy mondjuk az élettársa elmegy a barátnőjéhez hétvégén, a munkát letette, minden adva van ahhoz, hogy lehet egy szabad estéje, felemeli a mobiltelefont, hívja a dílert, jön a cucc, és akkor az egy drogos este lesz nála, és lehet, hogy egyébként még aznap reggel nem gondolta, hogy ő drogozni fog, de nagyjából a helyzet, amit megszokott, hogyha így állnak a csillagok, és ilyen a helyzet, akkor ez magától jön, és szinte már észre se veszi, hogy már tárcsázza a dealer. Tehát rengeteg tanult elem van a függőségbe, és nagyjából azért nehéz a kezelés, mert hogy sokszor azért komoly életmód változás. Tehát az az idő, mert azért a függőség, azt szoktam mondani, hogy komoly időt és energiát követelő sportág, tehát ebbe bele kell tenni sok energiát, ebbe sok munka van, még függővé válik valaki. És emiatt, tehát hogy általában ha abba hagyja valaki a szerhasználatot, akkor lesz rengeteg ideje, és valahogy valami olyan dologgal, valami pozitív szenvedélyt kellene találni, ami örömet okoz, ami építi, tehát, és ez nem könnyű, tehát nagyon nehezen tudunk változtatni a hétköznapi szokásainkon, tehát ez nehezíti a dolgot.
Remélem, hogy ezzel adtunk egy jó választ, hogy az idősebb szerhasználó az egyébként lehet a partnere egyébként az orvos-beteg kapcsolatnak, és akkor én igazából ezzel megköszönöm dr. Steinbach Zsolt pszichiáter addiktológusnak, a Nyírő Gyula Kórház főorvosának, hogy a vendégünk volt. Köszönjük!
Köszönöm, hogy itt lehettem.
Ez volt a Fülölövön podcast adása. Remélem, hogy támogatják a Telexet azon hallgatók, akiknek ez tetszett, és feliratkoznak a podcast listájára. Szervusztok!